Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön tanácskoznak az Európai Unió tagállamainak vezetői, többek között az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos ügyekről. A magyar miniszterelnök borúlátóan fogalmazott egy körvonalazódó tervvel kapcsolatban. Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb. Kezdte bejegyzését, melyet az ex-közösségi portálon angolul is megjelentetett Orbán Viktor. Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk, haladunk az eszkaláció irányába, és ami biztos, a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják, Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia, most csütörtökön és a következő években, zárta bejegyzését a kormányfő. Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárása az vezető megoldás, mondta az amerikai elnök a Fehérházban, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra. Donald Trump közölte, hosszan egyeztetett telefonon Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány, illetve államfőkkel és a NATO főtitkárával. A dolgok elég jól haladnak, foglalt össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, ahogy az európai vezetők állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez. Arra a kérdésre, hogy a közelmúltban személyesen beszélte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump igennel válaszolt. Az Axios oknyomozó portál értesülései szerint az Egyesült Államok által kidolgozott terv részeként Ukrajnának vissza kellene vonulnia a Donbász mintegy 14%-áról, amely jelenleg ukrán ellenőrzés alatt áll, de Oroszország is igényt tart rá. A legfrissebb tervezet alapján az érintett területet demilitarizált szabad gazdasági övezetté alakítanák. A német sajtóhoz kiszivárgott tervek szerint Németország átfogó fegyverkezési partnerséget indít Ukrajnával, a két ország közös hadipari fejlesztésekbe és rendszeres védelmi konzultációkba kezd, miközben Berlin az ukrán ipart integrálna az európai piacra és technológia transzfereket biztosítana. Ezzel párhuzamosan Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, Ukrajnának valódi csapatokra és valódi képességekre van szüksége. Magyarok is felszólalnak a Benes dekrétumokat érintő törvény elleni megmozdulásokon Pozsonyban, ahol egymás követő napokon tüntetnek a büntető törvénykönyv múlt héten elfogadott módosítás ellen. Tegnap civilek szerveztek demonstrációt, ma pedig az ellenzéki pártok hívnak nagy gyűlésre a fővárosban. Mindkét tüntetés központi témája az a jogszabálycsomag, amely egyebek mellett büntethetővé tette a Benes dekrétumok megkérdőjelezését. 163.003 gyermekes édesanya már idén érvényesítette az SZIA kedvezményt, ők már az ősztől személyi jövedelemadómentesen kapják a fizetésüket, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Októbertől a három gyerekes édesanyák nem fizetnek SZIA-t. Aki eddig élt a lehetőséggel, nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot, hívja fel a figyelmet a NAV. A házi orvosoknál az ingyenes adagok elérhetőek, de több helyen is elfogyott az influenza elleni védőoltás a patikákban, írja a hvg.hu. A hiányt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is megerősítette a lapnak. A közforgalomban kapható oltásokból ugyanaz a mennyiség érkezett idén is, mint tavaly, viszont a vártnál nagyobb a kereslet a gyógyszertári készletek iránt, ezt jelezték a gyártóknak és a nagykereskedőknek, de pótlás egyhamar nem várható. Pár napja kiderült, új influenza törzsfertőz Magyarországon, az új A-variáns ellen az oltás csak részleges védelmet nyújt, viszont várhatóan ezzel együtt is eredményesen véd a súlyos betegség és a szövődmények ellen, emiatt csökkenti a kórházba kerülés és a nagyon súlyos lefolyás esélyét, hívja fel a gyógyszerészeti központ a figyelmet. 5 milliárd dollárra szóló kártérítési pert indított a BBC ellen Donald Trump amerikai elnök, azon a címmel, hogy a brit közszolgálati médiatársaság félrevezető változatban ismertette egyik beszédét. A Trump által követelt kártérítési összeg csak nem pontosan megfelel a BBC nagy-britanniai működésének finanszírozására beszedett egy teljes évi előfizetési díjnak. Az amerikai elnök ráadásul további 5 milliárd dollárra is benyújtott egy külön keresetet a BBC ellen az amerikai kereskedelmi előírások megsértése címén, így a teljes perösszeg potenciálisan elérheti a 10 milliárd dollárt. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradt borult az ég, párás a levegő, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A csúcshőmérséklet délutára 5-6 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Fotónaptár és fotókönyv készítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. Az ünnepek a boldogságról, az örömről szólnak legjobb esetben, ám sajnos előfordulhat, hogy lelki krízissel kell megküzdenünk ebben az időszakban, akár egy szerettünk elvesztése miatt. A gyermekek esetében különösen fontos, hogy ilyenkor minél több figyelmet kapjanak, és segítsünk nekik a gyász feldolgozásában. Sípos Gál Eszter óvodapszichológus hasznos tanácsokat ad ebben, és kiadványokat, meséket is ajánl, amelyek segíthetik ezt a folyamatot. A riporter Berec Renáta.
Szokatlannak tűnhet mai témánk, amiről beszélgetni fogunk, az pedig az, hogy bár közeledik a karácsony, a halál az élet velejárója. Szeretettel köszöntelek újra a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is.
Ami pedig a téma szokatlansága adja, az az, hogy karácsony és az ünnepek is megnehezítik valószínűleg azoknak az életét, akik egy hozzátartozójukat elvesztették, főképp, hogyha gyermekről van szó. Hogyan tudunk segíteni egy gyermeknek a gyász feldolgozásában?
Hát azt mindenképp érdemes tudni, hogy ugye általában azért ez már a köztudatban van, hogy a gyász feldolgozásának vannak különböző szakaszai. Ezt a szakirodalom sokféleképpen kezeli meg, fogalmazza meg, de ami így itthon a legelfogadottabb, ez a Pilling János által meghatározott szakaszok, de nagyjából minden között nagy az átfedés, és ezt tudni kell, hogy ezeken a szakaszokon, annak ellenére, hogy ők még picik, a gyerekek is átmennek. Tehát nagyon fontos azt is megfigyelni, hogy az ünnepek során a gyermek melyik szakaszában van. Ugye, amikor még szembesülünk a borzasztó hírekkel, az egy ilyen sokként ér minket. Ez a gyerekeknél sincs másképpen, és ilyenkor a szülők nagyon meg szoktak lepődni, mert hogy a kisebb gyerekeknél, amit értek úgy, hogy mondjuk így 2-3, és egészen még kisiskoláskorban is, ez úgy valósul meg, hogy meghallják a halálhírt, és elképzelhető az, hogy ilyenkor ők ezt így, mintha tudomásul sem vennék, tovább folytatják a játékot. Ez nem arról szól, hogy ők ezt, tehát nekik nem fontos az a személy, aki eltávozott, vagy nem érinti meg őket, csak egész egyszerűen még nem fogták fel. Ugye nekünk felnőtteknek is kell idő, nekik is kell idő, és így védik önmagukat. Tehát, hogyha ezt tapasztalják, ugye a szülők ne ijedjenek meg, mert igen, még mondom, még akár a kisiskoláskor elején is, de óvodáskorban meg kifejezetten ez egy természetes reakció. És akkor ezt követi az a kontrollált szakasz, amikor ugye a felnőtteknek ez a szakasz arról szól, hogy azokat a materiális dolgokat rendezzék, ami ugye egy szeretett személy elhalázása körül zajlik, a temetést szervezik, értesítik a hozzátartozókat, és ilyenkor ugye egy olyan lelki erőre, szervezettségre van szükségük, hogy gyakorlatilag még nem jutnak el lelkileg oda, hogy valóban elkezdjenek tudni gyászolni, meg valóban el tudják fogadni ezt, meg tudatosuljon bennük az, hogy mi történt, és a gyerek ezt valahol átveszi ő is, tehát, hogy ilyenkor ő ebben is mozog, és itt megemlíteném mindenképpen, hogy ugye óriási kérdés ebben a szakaszban, hogy részt vegyene a gyermek az elhunyt hozzátartozó temetésén. Nagyon sokan féltik a gyermekeket ettől az eseménytől, azért persze érdemes megfontolni azt, hogy milyen temetésről van szó, hamvasztás, vagy ravatalozás, mennyire fog ő ott szembesülni mindennel. Én mégis azt mondanám, hogy ha a gyermek szeretne elmenni, akkor akár még pici korban is, 2-3-4 éves korban is jó, hogyha el tud menni. Mert ahogy nekünk felnőtteknek is szükségünk van arra, hogy el tudjuk búcsúztatni azt, aki elment tőlünk, úgy a gyermekeknek is szüksége van erre, és az a rituálé nekik is nagyon fontos, ami a temetés. És esetleg azt lehet szabályozni, és az segítség lehet, hogyha van ott egy olyan hozzátartozó, aki nem annyira közeli, vagy meg tudja engedni magának azt, hogy mondjuk azoknál a részeknél, vagy amikor már nagyon elnyúlik, vagy esetleg a ravatalozóban nem szeretnék, hogy bemenjen, akkor egy picit így jobban tud vele foglalkozni, és kicsit mondjuk el tud vele menni sétálni. De alapvetően minden, amire a gyermek kíváncsi, és nem fél tőle, abban jó, hogyha be tudjuk avatni. És akkor ezt követi a legeslegnehezebb időszak a gyászban, az a tudatosulás, amikor lezajlanik minden, ami formális keret, és hát ugye el kell fogadni az elfogadhatatlant, és ilyenkor ugye a szülő is nagyon gyakran maga alá kerülhet. Most a gyermekek gyászáról tudni kell azt, hogy ők azért nem úgy gyászolnak, mint mi felnőttek, hogy egész nap mondjuk hetekig, hónapokig magával ragad ez a kétségbeesett fájdalom, hanem ők ilyen kisebb etapokban, szakaszokban. Akár úgy is, hogy játszik egy kicsit, és akkor teszem azt, az autókat tologat, és egyszer csak így kibukik a száján, hogy a nagymama meghalt például, és hogy ő most már mondjuk az angyalokkal van, vagy na vajon hogy van most mama a föld alatt? Tehát, hogy nagyon sok olyan furcsa kérdést fogalmazhat meg, sírva fakadhat, ezek teljesen természetes dolgok, és akármennyire furcsán is hangzik, azt kell mondjam, hogy ez a jobbik eset. Tehát, hogyha megjelenik az ő viselkedésében, magatartásában az a változás, ami teljesen adekvát az érzés miatt, akkor úgymond az azt jelenti, hogy benne folyik a gyász, zajlik a gyász, és fel tudja majd ezt dolgozni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem szabad titkolni előle az érzéseinket, nem szabad elbújni, amikor sírunk.
Épp ezt akartam kérdezni, igen, hogy mi szülőként szerintem hajlamosak vagyunk arra, vagy hát a legtöbben megpróbálják kicsit palástolni ezeket az érzéseket, hogy az érzelmek felszínre törnek, de akkor végül is az a jó, hogyha ők ezt látják.
Igen, persze mondjuk ebben van egy arany középút, tehát jó, hogyha látják, de jó, hogyha nem ők a támaszaink. Tehát el lehet neki mondani, és meg is kell magyarázni, hogy én most nekem ez nagyon fáj, és sírok. Azért, hogy megértse azt, hogy mi zajlik bennem, és megértse azt, hogy mi zajlik ő benne. De támaszként használni őket, hogy gyakorlatilag nem kimondva, de csak azért velük lenni, mert olyankor nekünk jobb, és mindig neki elsírni a bánatunkat, akkor is, hogyha már nagyobb, az úgy viszont már egy kicsit sok. Tehát az arany középutat jó, hogyha tartjuk ebben, de nagyon jó, hogyha tudunk kommunikálni az érzelmeinkről.
Honnantól fogják ők fel ezt az elvesztését valakinek, vagy akár valaminek?
Hát igen, a haláltudat az úgy nagyon másféleképpen jelenik meg a különböző életkorokban, és persze lehet általánosságban beszélni, de nyilván azt tudni kell, hogy mindig egyénenként specifikus ez, hogy ki ugye mindig más ütemben érnek a gyerekek, és ugye ahogy a halálról gondolkodnak, az nem különb attól, mint egyébként, ahogy a gondolkodásuk fejlődik. Ugye 3 és 6 éves kor körül úgy átlagban a gyerekek még a halottakra kicsit úgy gondolnak, mint hogyha ők is még él. Tehát, hogy tudják, hogy meghaltak, nincsenek velünk, de olyan dolgokat gondolnak rólunk, hogy olyasmiket csinálnak, amit az élők. Tehát elképzelik, hogy ők még úgy felkelnek, elvannak, ott a mennyországba pakolásznak, meg újságot olvasnak, meg egyébként. Ez teljesen természetes. Nyilván nem érdemes mást elvárni tőlük ilyenkor, és azért mondok most ilyen nagy lépéseket 3-6 év, mert hogy tényleg én azért azt tapasztalom a mostani gyerekeknek, hogy inkább így ez már 3-4 év körül van, de előfordulhat, hogy valakinél még ez kicsit elhúzódik, és olyan 5-9 év között van az, ami úgy leginkább áthatja így a gyermekek haláról való gondolkodását, amikor egy picit ők így megpróbálják személyisíteni, tehát úgy képzelik el, és egyébként erre ilyen végülis a kultúránkban is, vagy más kultúrákban is vannak ilyen különféle jelképek, ugye hát a legismertebb, amit ilyen horrorfilmben is látunk, a nagy kaszás, hogy tehát ők is egy ilyen személyként képzelik el a halált, aki így egyszer csak így elragad, és akkor ilyen kicsit ilyen antropomorf féle figura, aki azért így ilyen emberi lényhez hasonlít, és már ugye a 9 éves kor fölé kezdik el kicsit ilyen szellemi síkra terelni a dolgot, hogy hát ő akkor inkább egy ilyen megfoghatatlan dolog, tehát nem lehet vele találkozni, nem lehet úgy érezni, és akkor utána jön az a realitás, hogy ez egy visszafordíthatatlan, végleges állapot, ami azért inkább ugye egyrészt szól a test elmúlásáról, és akkor szól utána arról a kérdésről, hogy na hát mi történik a lelkünkkel, hogyha meghalunk.
De ez okozhat bennük frusztrációt, tehát hogy ennek azért vannak jelei, hogyha ő megpróbálja ugyan feldolgozni, de mi az a pont, ahol mondjuk érdemes beavatkozni, hogy nehézséget okoz neki ez a helyzet?
Alapvetően az, hogy okoz frusztrációt, az természetes, és egy ilyen aktív tudatosulási folyamatban valahol teljesen elvált úgymond reakció is, hogy ő egy kicsit a magatartásában, étkezési szokásaiban megváltozik, esetleg kevesebbet teszik, dühösebb, impulzívabb, hirtelenben reagál, vagy néha elvonul, elcsendesedik. Akkor érdemes szerintem terapeutához fordulni, hogyha ezek nincsenek. Tehát, hogyha azt tapasztaljuk, hogy nem akar megtörténni a gyász, vagy hogyha ezek az életminőségére óriási hatást gyakorolnak. Az, hogy ő most elveszítette egy közeli hozzátartozóját, és leromlanak a jegyei egy bizonyos ideig, az természetes, és nem is reális elvárás tőle, hogy ugyanúgy teljesítsen. De az, hogyha mondjuk pár hónap, fél év után is változatlan ez a romlás, és az életminőségére tényleg ilyen tekintetben óriási hatást gyakorol, akkor ugyancsak érdemes terapeutához fordulni, én azt gondolom.
amit nehéz egy gyereknek elmagyarázni, az talán az, hogy utána mi van. Mert hogy ugye a semmivel, a nincsel, hogy nincs ott az a valaki, azzal szembesül. Erre vannak jó gyakorlatok, hogy hogyan tudjuk ezt a folyamatot neki segíteni, hogy ő ezt megpróbálja elfogadni?
Természetesen, hát ez nyilván a gyerek életkorától is függ ugyancsak, de alapvetően egyrészt ugye az embernek a világról alkotott nézete, a hite nagyon sokat segít ebben, és fontos is felnőttként szerintem, hogy azért a saját kulturális hite szerint tudjon választ adni olyasmit, amit ő is tényleg igaznak gondol. Mert hogyha nem tud azonosulni a válaszsal, akkor a gyerek is érzi a hamis voltát. De nyilván ugye az ő nyelvére átfordítva, ami ugye igen, mint mondtam, életkoronként változó, de szerintem ilyenkor a szülők ugye tényleg kétségbe vannak esve, és olyan kis, hogy nem is tudják, hova kapjanak, mit mondhatnak, mit nem. Ebben nagy segítségünkre lehetnek akár a mesék is. Ugye nagyon sok ilyen, akár már ilyen 3 éves kortól mesélhető mese is van, vagy még korábban. Az egyik ilyen például a Shona Inesnek az Élet olyan, mint a szél. Szerintem ez az egyik legismertebb verzió, de ott van a Catherine LeBlanc-nak az Akkor is szeretsz című könyve, vagy a Láthatatlan fonal a Patricia Karsztól. Ők szerintem azok a hárman, akik úgy nagyon viszik a prímet, és azért is, mert ezt azért egészen, például a Láthatatlan fonal szerintem akár egy ilyen alsó tagozatban is simán lehet még mesélni, mert érdekes, érthető, egyszerű, és nem túlozva beszél erről. Gyakorlatilag egy fél mondatban jelenik meg. Ez arról szól, hogy minket akkor is összeköt a láthatatlan fonal, a szeretet, hogyha már, nem vagyunk fizikailag egy helyen, és ugye akkor is, hogyha valaki meghal. Tehát ez például segít abban, hogy abban, ami végül is a gyász feldolgozott állapotát jelenti, az, hogy a szeretünket, egy szeretünkre egy belső képet alkotunk, és úgy őrizzük meg magunkban. És ez gyakorlatilag ebben segít. Tehát a mesék, ami mindenképp nagyon jó, és a sok-sok beszélgetés, ami meg ugyancsak én őszintén javaslok, és arról is, tehát a szülő saját élményeiről, a családról, illetve nem kifejezetten specifikusan csak a halálról, hanem az életkörforgásáról, hiszen ez az, ami nagyon sokat segíthet abban, hogy megértsem, hogy mi történik utána. Ugye vannak ennek azért nagyon szép természeti képei, az, ahogy lehullanak a falevelei, és utána elbomlanak, és utána tápanyag lesz belőlük, és az a földet táplálja, és az egy új fát növeszt. Tehát, hogy ez egy gyönyörű szép ciklus, amit a gyerek könnyedén megért, mert hogy ők könnyebben gondolkoznak szimbólumokban, mint mondjuk akármi felnőttek. Úgyhogy még ilyesmit is javasolnék. És amit még mindenképp el szeretnék mondani, és szerintem nagyon-nagyon páratlan olvasmánya, Polc Alennek, aki egyébként is ennek a témának a legnagyobb, az egyik legnagyobb neve szerintem, mint Magyarországon, az Élet és halál titkai, ahol konkrétan egy példát leír, hogy hogy beszélgessünk. Tehát van egy első kötet, meg másik kötet, és az első kötetben óvodásokkal, másodikban iskolásokkal leír egy példát, hogy hogy beszélgetett a halálról, ugye egy édesanya a gyermekével, és a sétálnak, és akkor ők nézegetnek egy elpusztult madárkát. Tehát, hogy ha az ember nyitott a világra, és tényleg nyitott szemmel járunk, akkor nagyon sok olyan lehetőség adódik, ahol az életkörforgásáról tudunk beszélni, ami már segít egy kicsit abban, hogy elfogadjuk ezt is, hogy megértsük azt is, akár, hogy utána mi lehet velünk.
Alapvetően, hogyha egy gyermek, tegyük fel, nem veszített még el senki közeli hozzátartozót, de már valamilyen úton, módon tapasztalta ennek a folyamatnak a létezését, tehát, hogy elmúlunk, valaki meghal. Itt most arra is gondolhatunk akár, hogy a kis kedvenc elpusztul. Egy kutya, akit nagyon szeretett, egy cica, egy hörcsög, és ilyenkor, hogyha nem tapasztaljuk meg ezeket első körben, csak hirtelen feljön mondjuk fél évvel később ez a téma, hogy de hova lett ő? És benne azt látjuk, hogy ez frusztrációt okoz, ott esetleg problémát jelenthet ez?
Hát attól függ, hogy milyen mértékű a frusztráció. Az, hogy újból és újból feljön a különböző fejlődési szakaszokban, az megint csak természetes. Egyébként jó, hogy kérdezted, mert alapvetően a halál gondolata attól függetlenül is megjelenik egy kisgyerekben olyan 4-6 éves kor között, hogy közvetlenül vagy közvetetten tapasztal-e ilyet. Tehát, hogy a halálfélelem meg a halálgond, az úgy körülvesz minket, és azért ők is fogékonyak erre.
Igen, pont erre gondolok, hogy amikor azt mondja a gyermek, hogy de mi lesz velem, mi lesz anyával, mi lesz apával, és ez benne egy negatív érzést hoz elő, mert nem tudja, hogy hova tegye ezt a helyzetet.
ilyenkor is őszintének kell lenni. Tehát azt nem szabad mondani neki, hogy mi nem fogunk meghalni. Azt érdemes egyébként kiemelni, hogy mi az, ami, hogy vigyázunk egymásra, vigyázunk önmagunkra, az egészségünkre, de abban sem szabad titkot hagyni, hogy hát előfordul az is, hogy valaki fiatalon hal meg, és hát azt is el kell fogadni, hogy ő ilyenkor szomorú és fél, mert hogy ez is hozzátartozik azért, tehát hogy az lenne furcsa, hogyha nem ijednénk meg ettől. Ez neki is idő még ezt feldolgozza, és időről időre eszébe juthat, hiszen ugye, mint mondtam, ők azért kicsit ilyen kacifántosan működnek, tehát hogy nem visznek végig egy gondolatot, hanem amíg az ő figyelmük tart, addig úgy foglalkoznak vele, aztán ugye más is foglalkoztatja őket, aztán megint újra feljön, és megint, és nagyon érdemes figyelni arra, hogy mekkora mértékű a félelem. Hogyha van és kicsi, akkor érdemes újra és újra megbeszélni ezt, és különböző példákkal érzékeltetni, illetve ezeket a mesekönyveket, amiket mondtam, úgy előkapni, mert ilyenkor az is segíthet akár, vagy a játékában is hagyni azt, hogy nem azt mondom, hogy akár a szülő irányítsa azt, hogy legyen egy ilyen játék, de ha ő játszik ilyesmit. Például kegyetlen dolog, de hogy előfordult már itt a világ történelmében, hogy elásták a babákat az ovisok, mert hogy azt játszották, hogy meghalnak, és akkor az óvónők úgy bölcsen nem vették észre a dolgot, mert hogy ez neki kell a feldolgozáshoz. Tehát, hogy amit ő kezdeményez, azt érdemes mindig hagyni és támogatni, és a megfelelő mederbe terelni, illetve tényleg ilyenkor, mikor ez mindig felmerül, akkor egész nyugodtan lehet beszélni róla, és akkor mindig, akár ugye, ahogy ő növekszik és tágul számára a világ, akkor mindig hozzáigazítani azt, hogy hogyan beszélek róla, és mindig egy kicsit széles körülben is lehet beszélni. Meg akár ugye a saját szeretteinket is, olyanokat is, akiket mondjuk ő nem ismer, de nekünk ugye szívünk közel állt, mesélni róla, hogy ő milyen volt, mit hagyott számunkra hátra, hogy őrizzük az emlékét, és az egy kicsit így segíthet ezen. Ha nagyon nem működik semmi, akkor megérdemes terapeutához fordulni, mert sokszor jelentheti azt is, hogy maga a szülő sem küzdött meg ezzel az élménnyel, és ez a gyerekben is ugye nem tudatosan, de valahogy kibontakozik.
Azt már említettük, hogyha a gyermeknek nincsenek a feldolgozáshoz kapcsolódó tünetei, tehát nem megy át ezeken a folyamatokon, amiket korábban említettél. Ám, hogyha nagy méreteket ölt, de erről csak egy gondolatot ejtettünk, mik ezek a nagy méretek? Mi történik akkor, amikor már szükséges a terapeuta, mert annyira felfokozott állapotban van?
Az, hogyha nem életkorának megfelelő egy-egy ilyen tünet. Tehát mondjuk mondok egy érzékletes példát, egy óvodástól az, hogy néha elvonul sírni, nem újdonság. De az, hogy egész nap nem játszik, az már sok. Tehát az, hogy ő nem tud elterelődni, nem tudja a figyelmét másra fókuszálni, az már egy extrém reakció például. Vagy egy iskola, vagy nem megszűnik a kapcsolata a barátaival. Nem kisebb időszakokra, tehát nem az, hogy most egy kicsit begubózik, és akkor nem annyira akar velük találkozni egy nagyobb gyereknél, egy iskolásnál, vagy akár egy ugye felső tagozatos középiskolásnál, hanem úgy hosszabb ideig elszigetelődik. Vagy például ugye nagyon nagy romlás következik be a szülő-gyermek viszonyban. Tehát, hogy az, hogy értetlen, egy kicsit eltávolodik, az belefér, de az, hogy hosszabb időre ugyancsak így izolálja magát, és nem lehet vele kommunikálni, nem lehet vele kapcsolatot létesíteni, az már megint egy olyan reakció, amire azért érdemes odafigyelni kicsit jobban is.
Akkor érdemes tehát szülőként őszintének lenni, és minél többet beszélgetni ilyenkor a gyermekkel.
Igen, és vállalni az érzéseinket.
Így az ünnepek közeledtével, ha már itt vagyunk ebben az időszakban, hogyan tudjuk megkönnyíteni magunknak talán és a gyereknek is ezt az időszakot, hogyha valóban elvesztettük egy szerettünket mondjuk a közelmúltban?
Hát alapvetően ugye megint csak függ attól, hogy melyik szakaszában vagyunk. Ugye a közelmúltat mondtad, hogy akkor vagy tudatosulunk, vagy ugye, hogyha kicsit tovább haladtunk, akkor az átdolgozás időszakában vagyunk, amikor már egy kicsit ugye rendszerezettebbek az emlékek. Ilyenkor szerintem azért érdemes a pedagógusokkal is beszélni, hogy hát ez a helyzet is, hogy benne esetleg olyan viselkedést, olyan érzelmeket válthat ki, már csak azért, mert hogy nehogy félreértelmezik esetleg, ha ő dacosabb, meg ingerlékenyebb, vagy esetleg egy kicsit zárkózottabb, és mindenképpen jó, hogyha közösen meg tudunk emlékezni valamiféle rituáléval, lehet az gyertyagyújtás, vagy a fénykép elővétele, akár egy nem érdemes túl sok mindent őrizgetni, de ha megvan egy kis ruhadarabja, vagy egy nagyon olyan tárgy, ami őt nagyon jól jellemzi, akkor esetleg azt elővenni, és történeteket mesélni róla. Tehát pont azt elősegíteni, hogy ez a belső emlékép egy kicsit, tehát hogy adjunk hozzá szeleteket, amiből meg tudjuk építeni, és ahogy rá tudunk emlékezni. Ott. És persze a negatív érzés. Tehát azt szoktam mondani, hogy halottról jót vagy semmit, na ez azért lehet, hogy általánosában igaz, de a családon belül azért jó, hogyha őszintén tudunk egymással lenni. Tehát, hogyha elmondhatjuk azokat az élményeket is, amik mondjuk fájúak voltak, de hogy ezek így történtek, nyilván megint életkorhoz kapcsolódik, tehát életkor szerint. Tehát azért ugye annyira részletesen, amennyire ez engedi, de nem kell ebben hazudnunk.
Említettük a temetést, hogy érdemes lehet magunkkal elvinni, hogy lássa, tapasztalja, meg tudja ezt a folyamatot érteni majd későbbiek folyamán. Viszont arra nem beszéltünk, hogy a temető látogatások, főleg esetleg mondjuk így az ünnepek körében, mennyire relevánsak az ő szempontjából. Kell ezt egyébként úgymond ilyen formán erőltetni?
Ha a család életében fontos, és egyébként is mennek, akkor mindenképp. Tehát mindig a szülő saját magával induljon ki. Hogyha neki jól esik, hogy meglátogatják a sírját, és neki ez fontos, mert ugye ez tényleg annyira személyenként változó, van akinek tényleg jó, ha időről időre ellátogathat a temetőbe, és van, aki még abban a szakaszban van, hogy rá se tud nézni a sírra. Érdemes ilyenkor önvizsgálatot folytatni, és azt szerint úgy dönteni, hogyha tényleg nekem jól esik és fontos, akkor viszem magammal a gyermeket, ha pedig egyébként nem mennék, de csak a gyerek miatt, akkor meg nem érdemes erőltetni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a gyermekek gyászfeldolgozásáról hallották Sípos Gál Eszter óvodapszichológust. Ezzel a cseperedő véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Búcsúzom, a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. A most elhangzott adás a 2023. december 19-i adásunk ismétlése volt. A mai cseperedőt vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfő műsorunk témái. Hogy senki el ne vesszen, Leó pápa homíliája a fogvatartottak jubileumi szentmiséjén. Jézus szava szabadít meg a szenvedés börtönéből. A Szentatya úrangyala imája. Leó pápa az olasz diplomácia jubileumán. A remény az akarat neve, amely a jóra, igazra irányul. Hogy senki el ne vesszen, Leó pápa homíliája a fogvatartottak szentmiséjén. Advent harmadik Gaudete vasárnapján délelőtt Leó pápa szentmisét mutatott be a Szentpéter bazilikában a fogvatartottak és a büntetés végrehajtási intézményekben dolgozók jubileuma alkalmából, amelyen mintegy 5000-en vettek részt. Kedves fivérek és nővérek, ma a remény jubileumát ünnepeljük.
Celebriamo oggi il giubileo della speranza.
A börtönvilág, a fogvatartottak és mindazok számára, akik a büntetés végrehajtás intézményekben dolgoznak, kezdte a homíliáját a Szentatya. A pápa arra emlékeztetett, hogy a jubileum év kezdetén, tavaly december 26-án Ferenc pápa, amikor megnyitotta a Rebibia börtön mi atyán templomának szent kapuját, mindenkihez felhívással fordult. Két dolgot mondok még nektek. Először is kötéllel a kézben, a remény horgonyával. Másodszor tárd szélesre a szív kapuját. Az örökké valóság felé kibetett horgony képére utalva, felülmúlva minden tér és időbeli korlátot, Ferenc pápa arra buzdított, hogy tartsuk életben a hitünket, és mindig higgyünk egy jobb jövő lehetőségében. Ugyanakkor arra is ösztönzött, hogy környezetünkben, ahol élünk, nagy lelkű szívvel legyünk az igazságosság és a jótékony szeretet művelői. A jubileumi év lezárásához közeledve el kell ismernünk, hogy sokak erőfeszítése ellenére a börtönvilágban is még sokat tennivaló ezen a téren.
C'è ancora tanto da fare in questa direzione.
Állapította meg Leó pápa, majd idézte Izaiás profétának a szentmisén elhangzott szavait. Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Ezek a szavak, amelyek arra emlékeztetnek minket, hogy Isten az, aki kivált bennünket, aki megszabadít, egyben fontos és felelősségteljes küldetésként hangzanak mindannyiunk számára. A börtön nehéz környezetében még a legjobb szándékok is sok akadályba ütközhetnek, de nem szabad elfáradni, elbátortalanodni vagy visszahúzódni, hanem kitartással, bátorsággal és együttműködő szellemmel kell előre haladni, szögezteli a Szentatya. Amikor azonban még a nehéz körülmények között is megőrizzük az érzések szépségét, az érzékenységet, a mások szükségleteire való figyelmességet, a tiszteletet, az irgalomra és a megbocsátásra való képességet, akkor a szenvedés és a bűn kemény talaján csodálatos virágok nyílnak, és még a börtönök falai között is emberiességben egyedülálló tettek, tervek és találkozások bontakoznak ki, mutatott rá Leó pápa, utalva rá, hogy ez a saját érzéseiken és gondolataikon végzett munka szükséges a szabadságútól megfosztott emberek számára, de mindenek előtt azoknak, akikre az a nagy kötelezettség hárul, hogy képviseljék értük az igazságosságot.
Di rappresentare presso di loro e per loro la giustizia.
A profécia egy másik dimenzióját elemezve arra az elkötelezettségre mutatott rá, hogy minden környezetben, és ma különösen hangsúlyozzuk, hogy a börtönökben előmozdítsuk az új ismérvekre, a szeretetre alapuló civilizációt. Leó pápa idézte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket az 1975-ös jubileumi év lezárásakor mondott. Ez a szeretet különösen a közélet szintjén, a kegyelem és a jó akarat új órájának alapelvévé szeretne válni, amelyet a történelem naptára tár elénk, ami a szeretet civilizációja. E cél érdekében Ferenc pápa azt javasolta, hogy a szentélyben éljenek az amnesztia vagy a büntetés elengedése különféle formáival, hogy ezzel is segítsék az embereket visszanyerni az önmagukba és a társadalomba vetett bizalmat, támogassák a társadalomba való visszaéleszkedés formáit. Keresztelő Szent János prófétai alakjáról szólva Leó pápa megállapította, hogy életvitele egyenes, szigorú és őszinte volt, olyannyira, hogy fogságba is került bátor szavai miatt. Ő nem volt széltől lengetett nád, ugyanakkor tele volt irgalommal és megértéssel azok iránt, akik őszinte bűnbánattal igyekeztek megváltozni. A pápa felidézte Szent Ágostonnak a házasságtörő asszony megbocsátásáról szóló evangéliumi szakaszhoz írt híres kommentáriát, amelyet így zárt: amikor a vádlók elmentek, a nyomorúság és az irgalmasság maradt ott. És ő a házasságtörő asszonynak azt mondta: menj, de többé ne vétkezzél.
Va, e non peccare più.
Az a feladat, amelyet az Úr a fogvatartottakra és a börtönvilág felelőseire bíz, nem könnyű, állapította meg a pápa, kiemelve számos probléma közül a túlzsúfoltságot, az oktatási programok állandó biztosítására tett erőfeszítéseket, valamint a munkalehetőségek biztosításának nehézségét. Személyes szinten jelen van továbbá a múlt súlya, gyógyítani kell a test és a szív sebeit, és végtelen türelemre van szükség önmagunkkal és másokkal szemben, amikor a megtérés útját járjuk. Fennáll a küzdelem feladásának, vagy a megbocsátás megtagadásának kísértése is. Az Úr azonban mindenek felett szüntelenül emlékeztet minket, hogy csak egyetlen dolog a fontos, hogy senki el ne vesszen, és hogy minden ember üdvözüljön. Hogy senki el ne vesszen, hogy mindenki üdvözüljön. Ezt akarja a mi Urunk, a mi Istenünk, ez az ő országa, erre irány a működése világban. Amint közeledik karácsony, mi is szeretnénk még erősebben átölelni az ő álmát, kitartóan elkötelezettségünkbe és bizalommal telve. Mert tudjuk, hogy még a legnagyobb kihívásokkal szemben sem vagyunk egyedül, az Úr közel van, velünk jár, és ha ő mellettünk van, akkor mindig történik valami szép és örömteli.
Sempre qualcosa di bello e gioioso accadrà.
Zárta homíliáját Leó pápa a fogvatartottak és a büntetés végrehajtási intézményekben dolgozók jubileumi szentmiséjén. Jézus szava szabadít meg a szenvedés börtönéből. A Szent Atya úrangyala imája. Vasárnap délben a fogvatartottak és a börtön világának a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisője után Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. A fogvatartottak és a börtön világának jubileumán a vasárnapi evangéliumi szakasz azzal kezdődik, hogy keresztelő Szent János börtönben van hit hirdetése miatt. Ennek ellenére nem veszíti el a reményt,
egli non perde la speranza.
Számunkra pedig azt jelzi, hogy a profécia akkor is, ha láncra verik, szabad hang marad az igazság és az igazságosság keresésében, magyarázta az úrangyalra elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa. A börtönben ugyanis keresztelő Szent János hallott Krisztus tetteiről, amelyek különböznek attól, amire ő számított. Elküldi tehát két tanítványát, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk. Aki az igazságot és az igazságosságot keresi, aki a szabadságot és a békét várja, kérdéseket tehet fel Jézusnak. Vajon ő-e a messiás, vagyis az üdvözítő, akit Isten megígért a proféták révén? Fejtette ki beszédében Leó pápa. Jézus válasza azokra irányítja tekintetünket, akiket ő szeretetté szolgált. Ők a legutolsók, a szegények, a betegek, akik beszélnek Jézus helyett. Krisztus a tettei révén jelenti ki, hogy ki ő, és amit tesz, mindannyiunk számára az üdvösség jele. Valóban a fényt, szót és ízt nélkülöző élet visszanyeri értelmét, amikor találkozik Jézussal. A vakok látnak, a némák beszélnek, a süketek hallanak. Isten képmása, amelyet a lepra torzított el, visszanyeri teljességét és egészségét. Még a halottak is feltámadnak. Ez Jézus evangéliuma. A szegényeknek hirdetett örömhír, amikor Isten eljön a világba, megmutatkozik. Jézus szava megszabadít minket a kilátástalanság és a szenvedés börtönéből. Minden profécia ő benne találja meg a várt beteljesedését. Krisztus az, aki megnyitja az ember tekintetét Isten dicsőségére. Ő szól az elnyomottakhoz, akiknek hangját elvette az erőszak és a gyűlölet. Jézus legyőzi az ideológiát, amely süketté tesz az igazságra.
Che rende sordi alla verità.
Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott.
La Vergine Maria.
Ő, aki a várakozás, a figyelmesség és az öröm mintaképe, segítsen minket, hogy kövessük fiának művét, megosztva a szegényekkel a kenyeret és az evangéliumot.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa bejelentette, hogy szombaton a spanyolországi Jaén városában boldoga avatták Emanuele Izquierdo papot és 58 társát, valamint Antonio Montañez Chiquero papot és 64 társát, akiket a hit elleni gyűlöletből öltek meg. Az 1936-38 közötti vallásüldözés során. Szintén szombaton Párizsban boldoga avatták Raymond Kairé papot, Gérard Martin Candrier Ferencest, Roger Vallée papnövendéket, Jean Mestre világi hívőt, valamint 46 társukat, akiket a hit elleni gyűlöletből öltek meg 1944 és 45 között a náci megszállás idején. Dicsérjük az Urat ezekért a vértanokért, az evangélium bátor tanúiért, akiket azért üldöztek és öltek meg, mert népük mellett maradtak hűen az egyházhoz. Leó pápa élénk aggodalmának adott hangot.
Seguo con viva preoccupazione.
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén újból fellángult összecsapások miatt. A pápa közelségéről biztosította a lakosságot és felszólította a konfliktusban álló feleket, hogy szüntessék be az erőszak minden formáját, törekedjenek építő jellegű párbeszédre, tiszteletben tartva a folyamatban lévő béketárgyalásokat. Leó pápa az olasz diplomácia jubileumán. A remény az akarat neve, amely a jóra, igazra irányul. A Szentatya szombaton délelőtt fogadta 6. Pál aulában az olasz diplomácia jubileumának 3400 képviselőjét, akik a Szent Kapun áthaladva érkeztek a kihallgatásra.
Di questo giubileo della diplomazia italiana.
A pápa örömmel üdvözölte az olasz diplomáciának a Szent Kapun áthaladó zarándoklatát, amely gazdagítja a találkozást és lehetővé teszi a szívükben hordozott reményt, amelyről tanúságot szeretnénk tenni másoknak. A remény az akarat erényeként határozottan törekszik a jó és az igazságosság felé, amelynek hiányát érzi. A diplomáciában csak azok keresik és támogatják a párbeszédet a felek közt, akik igazán remélnek. Bízva a kölcsönös megértésben, még a nehézségek és feszültségek közepete is. Mivel reméljük, hogy megértjük egymást, elkötelezzük magunkat amellett, hogy a legjobb módokat és szavakat keressük a megállapodás eléréséhez. Leó pápa aláhúzta, hogy az érdemi tárgyalásokat követő szerződések olasz neve, accordo, valójában a szív közelségére, ad cor, utal, amely kifejezi a gesztusok, például az aláírás vagy a kézfogás őszinteségét. Éppen ez különbözteti meg a hiteles diplomáciai küldetést a személyes haszonra irányuló számítgatásoktól. A Szent Atya Jézus példáját ajánlotta, akinek a megbékérésről és békéről szóló tanúságtétele reményként ragyog minden nép számára. Az Atya nevében a Fiú a Szentlélek erejével szól, megvalósítva Isten párbeszédét az emberiséggel. Ezért az Isten képére teremtett ember a párbeszédben, a hallgatásban és a beszédben tapasztalja meg létezése alapvető kapcsolatait. Nem véletlen, hogy a saját nyelvünket anyanyelvünknek nevezzük.
Non a caso chiamiamo madre la nostra lingua nativa.
Amely kifejezi hazánk, pátriánk, kultúráját és egyetlen családdá egyesíti népünket. Minden nemzet a saját nyelvén fejezi ki a világról alkotott sajátos felfogását, annak legmagasabb értékeit és leghétköznapibb szokásait. A szavak a közös örökség, amelyen keresztül virágzik a társadalom gyökere, amelyben élünk. Egy több nemzetiségi környezetben ezért elengedhetetlen a párbeszéd előmozdítása, a kölcsönös és interkulturális megértés előmozdítása, a befogadás, az integráció és a testvériség jeleként, hangsúlyozta a Szentatya. Nemzetközi szinten ugyanez a stílus gyümölcsöző lehet az együttműködésben és a békében, feltéve, hogy kitartunk saját beszédmódunk ápolásában. Egy személy akkor becsületes, ha tartja a szavát, ha őszinte és álhatatos, vagyis a hűség jeleként nem hátrál meg. Hasonlóképpen következetes az ember, ha teszi, amit mond, ha szavának jó záloga van. A keresztény mindig az ige embere. Az ige, amelyet Istentől hall, és amire imádságban válaszol. Ezért rajzolták megkeresztelgérésünkkor a fülünkre a kereszt jelét mondván Effata, ami azt jelenti nyílj meg. A Jézus gyógyítására emlékeztető gesztuson keresztül fogadjuk be az első szeretetteljes szavakat, és azokat a nélkülözhetetlen kulturális elemeket, amelyek fenntartják életünket a családban és a társadalomban is. Ahogy az érzékeket és a testet, úgy a nyelvezetet is nevelni, ápolni kell, mégpedig a meghallgatás és a párbeszéd iskolájában, kérte a Szentatya a politikusoktól. Hiteles kereszténynek és becsületes állampolgárnak lenni azt jelenti, hogy olyan szókincset osztunk meg, amely képes a dolgokat úgy elmondani, ahogy vannak, kettősség nélkül. Ezért a politikusok elkötelezettsége, hogy mindig ápolják a párbeszédet, és mindig újítsák meg, valahányszor az félbeszakad. A konfliktusok sújtotta mai nemzetközi helyzetben emlékezzünk arra, kérte a pápa, hogy a párbeszéd ellentéte nem a hallgatás, hanem a sértődés. Míg a hallgatás valójában megnyit minket a meghallgatásra, és üdvözli az előttünk állók hangját, a sértődés verbális agresszió, hazugságokkal, propagandával és képmutatással felfegyverzett szavak háborúja. Kötelezzük el magunkat reménnyel a lefegyverző kiáltmányok és beszédek mellett, ügyelve nem csak szépségükre és pontosságukra, hanem mindenek előtt őszinteségükre és körültekintésükre. Aki tudja, mit mondjon, annak nincs szüksége sok szóra, csak az éppen megfelelő szavakra. Gyakoroljuk tehát a jó szolgálatú szavak megosztását, a megértést építő szavak kiválasztását, a sértések helyrehozását és a sértések megbocsátását célzó szavakkal való tanúságtételt. Aki belefárad a párbeszédbe, belefárad a béke reményébe. Végül Leó pápa, a Szent VI. Pál pápa által 60 évvel ezelőtt az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén mondott szavaira utalt. Az embereket olyan szövetség egyesíti, amit egy esküvel pecsételnek meg, és aminek meg kell változtatni a világ jövőjét, de ebben a szövetségben nincs többé háború. Nincs többé háború. A béke, igen, a béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. A béke az a kötelesség, amely egyesíti az emberiséget az igazságosság közös keresésében. A béke az a szándék, amely karácsony éjszakájától Krisztus egész életét végig kíséri halálának és feltámadásának húsvétjáig. Zárt a beszédét Leó pápa az olasz diplomácia jubileumának 3400 képviselőjéhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai szerkesztő, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
nap verse.
Juhász Gyula, a várta. Fölégettem az összes hidakat. Egyedül állok örök ég alatt. Nem kell a kincs, és nincs már szerelem. Csak a magány és szegénység van velem. Nem lázadok már, és nem álmodom. És nem sírok a földi romokon. Meghaltam sokszor, és nem élek én. De mindeneknek bánata enyém. Jövő minden reményét ringatom, mint a vihart és fészket a falomb. Így állok örök békességbe már, s az Istent várom, aki földre száll.
Juhász Gyula a Várta című versét Tóth Levente mondta el. Juhász Gyula költő 1883-ban született, kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, majd a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát, Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Ott ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 11-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, és ebben talált rá saját hangjára. 17-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben azonban visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. 19 után politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. Egészsége egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumokban töltötte. Juhász Gyula 1937-ben hunyt el.
A nap imája.
Uram Jézus, Te azért jöttél a világba, hogy megkeresd és üdvözítsd az elveszettet. Ha én az ember nem lettem volna elveszett, Te, az ember fia, nem jöttél volna. Mivel azonban elveszett ember voltam, Te, mint Isten és ember jöttél, hogy engem, mint embert megtalálj. Mint ember szabad akaratommal vesztembe rohantam, s akkor jöttél Te, Isten és ember, megszabadító kegyelmeddel. A gőg veszítette el az első embert, és hol lennék én, a második ember, ha Te nem jöttél volna?
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!